Ez itt a Hallottnak a Coach, a Bán Andrással. Garantált világ megváltás kb. Egy órában. A public service announcement, follow me home the other day. I made it, never mind. Go away. Said something you can stir with a stick. Free Teflon, whitewash presidency. We're sick of being jerked around. Wear that on your sleeve. Broadcast me a joyful noise into the time. Üdvözlöm a hallgatókat, sziasztok! Ez itt a karantén körkapcsolás kanapé külön kiadása. Itt ülünk a nappalinkban. Mellettem Dóra asszony, akinek megírtam, hogy neki nem kell beszélnie. Azért jelentkezem, mert pont egy hónapja indult ez a extra podcast sorozat, a karanténkörkapcsolás, és akkor az első adásban megpróbáltam összefoglalni, hogy a járvány bedurvulásának az elején mik azok a területei az életünknek, amire szerintem érdemes odafigyelni mostanában, és úgy éreztem, hogy egy hónap elteltével egyrészt gyűjtöttem annyi tapasztalatot, hogy érdemes legyen egy ilyen keresztmetszetet most megvizsgálni, hogy éppen miben vagyok, meg miben van a világ. Másrészt meg vannak változások konkrétan az életünkben, személyes szinten, és hogy ez is beindított bennem egyfajta változást. Szóval ebben a március közepi adásban úgy indultam el, hogy először megnéztem, hogy mi az, ami a világban érdekes, külön vettem, mi az az online térben, ami érdekes, és utána a személyes megéléssel foglalkoztam, most megfordítom ezt a sorrendet. Nagyon érdekes volt nekem azt tapasztalnom, hogy az elmúlt egy hónapban, ahogy így hullámokban rám tört a szorongás, néha félelem, hogy elkezdtem másodlagos érzéseket érezni azzal kapcsolatban, hogy hogy érzek. Elkezdtem szorongani amiatt, hogy szorongok. Elkezdtem félni attól, hogy én, aki azért csinálja ezt a podcastot, hogy másoknak segítsen, tényleg félelmet sugárzok, meg személyes rettegést, úgy, ahogy ezt egy-két Facebook kommentből kaptam. Nagyon jó kis tükröt tartott ez elém, és segített nekem ezen egy picit jobban elgondolkodni, de arra jutottam, hogy amiben ma vagyok, és mi mindannyian együtt vagyunk a koronavírus járvány kapcsán, az egy olyan globális sok, egy olyan válság, egy olyan eddig példanélküli helyzet, ami azt gondolom, hogy mindannyiunkat így vagy úgy érint. És rá kellett jönnöm arra, hogy nem egyformán küzdünk meg ezzel lelkileg, nem egyforma tempóban megyünk végig, akár a sokat emlegetett gyász szakaszain, és azok a szakaszok ráadásul, ahogy végig megyünk rajta, nem is lineárisak. Nagyon érdekes ezt nekem most így élőben megtapasztalni. Amit mindenképpen levontam tanulságnak, az az, hogy oké, az, hogyha időről időre szorongunk, félünk lehetséges veszteségektől, sőt, vannak köztünk olyanok, akik nem annyira szerencsések, mint én, és már konkrét veszteségeket kellett, hogy elkönyveljenek, akár a szeretteik megbetegedése miatt, ne adj Isten elvesztése miatt, van, aki már elvesztette a munkáját, van, akinek már veszélyben van a megélhetése. Van olyan hallgatóm, akinek már tök jól kezdett beindulni Svédországban az élete, de mintha egyik napról a másikra elvágták volna, vissza kellett költözniük Magyarországra, most ott ülnek a piros cetlivel az ajtón, bent a karanténban, és fogalmuk nincs, hogy mi lesz. Tehát, hogy nem csak a várható veszteségektől való félelemről van itt szó, hanem nagyon sokunk már durva veszteségeket szenvedtek. És hogyha hiszünk a Maslow-i piramisban, ugye a legalsó szintek is veszélyben vannak, az étel, a lakhatás, az egészségünk. Most, hogyha azok miatt rettegni kell, vagy nincs biztosítva, akkor nyilván az ember nem az önmegvalósításról fog itt blablázni, meg nem arról, hogy ó, ez nem is válság, micsoda nagy lehetőség ez arra, hogy most egy ilyen utopisztikus, gyönyörű világot húzzunk föl a régi romjain. Természetesen most is ez ügyben is hiszem azt, ugyanúgy, mint minden személyes válságnál, hogy ez a válság is, az a társadalmi, gazdasági válság, amit most élünk, az is egy lehetőség arra, hogy magasabb szinten újra szervezzük magunkat, de addig, amíg nincs mit ennünk, amíg konkrétan úgy érezzük, hogy az életünk van, vagy az egészségünk van veszélyben, addig nehéz a szép jövőre gondolni. Amikor elfogadjuk azt, hogy oké, most szorongunk, akkor mégis érdemes azt megnézni, hogy hogyan tudjuk magunkat kiszedni ebből a sötét gödörből. Mert az nem oké, hogy 0-24-ben szorongunk, az nem fog minket előre vinni, hanem az nagyon durva negatív hatással lesz a mentális egészségünkre. Mit tudunk csinálni? Odafigyelni magunkra? Igen. Kinek mi jön be, ki hogy töltődik, ez egyéni. Ami nagyon fontos szerintem az az, hogy elismerjük azt, hogy amiben vagyunk, az tényleg egy nem normális helyzet. És nem normális helyzetben az idézőjelbe vett nem normális reakció az a normális. Tehát az ijegység, a félelem szerintem most normális. De nem lehet hónapokig ebben az állapotban lenni, és tudnunk kell azt is, hogy nem valószínű, hanem biztos, hogy ez a járvány enyhülni fog, sőt, egy nap meg fog jönni a vakcina, és ez az egész őrület véget fog érni. Tehát muszáj ezt az egészet perspektívába raknunk, tudnunk kell azt, hogy ami ma van, nem az lesz holnap, meg nem az lesz holnap után. Az, hogy mi lesz, még nem tudjuk, de az biztos, hogy ez nem fog örökké tartani. És ami még nagyon fontos szerintem, hogy ebben a folyamatosan változó bizonytalan helyzetben ne támaszunk magunkkal szembe irreális elvárásokat. Ne hagyjuk, hogy a social media meg a nagy okos megmondó emberek irreális elvárásokat támasszanak felénk. Hogyha most az az elvárásod, hogy egészségesen túléld ezt te meg a családod, úgyhogy nem vagytok utána földön futók, szerintem az is már lehet valakinek egy stretch goal. Lehet, hogy már az is egy nagyon nehéz elvárás, vagy egy olyan elvárás, amit nagyon nehéz sokaknak teljesíteni. Az, hogy te most fogsz megtanulni még egy nyelvet, vagy most kezdesz el nem tudom milyen évek óta halogatott művészi projektet, lehet, hogy van rá lehetőséged, lehet, hogy akkor te szerencsés vagy, de nem kell mondjuk ezzel másokat nyomasztani a social médiába, és nem kell mindenkinek irreális elvárásokat támasztani saját magával szembe az ügyben, hogy hogyan élje túl ezt a válságot, vagy hogyan élje meg ezt a válságot. És azt gondolom, hogy az is egy irreális elvárás, hogyha azt várom el magamtól, hogy egyáltalán ne szorongjak, vagy egyáltalán ne legyenek negatív érzéseim. Szerintem meg legyenek, és hogyha van, akkor ahogy most a Brené Brown új zseniális podcastjában hallottam, a fájdalommal kapcsolatban, you have to feel it to heal it. Csak ne ragadjunk bele. Azt gondolom, hogy nekem hiába jönnek ezek a szorongás hullámok, az idő nagy részében eléggé jól érzem magam, meg egyensúlyban tudok lenni. Nekem nagyon sokat segített az, hogy tudtam csinálni a podcastokat, és tudtam beszélni másokkal is, akik hasonló helyzetben vannak. Illetve az is nagyon nagy pozitív változás volt most a válság, vagy a járvány kapcsán az életemben, hogy ugyan Svédországban nem volt semmilyen kijárási tilalom, illetve nem zárták be az általános iskolákat, meg az óvodákat, de mi mégis arra játszottunk, hogy ez be fog következni hamarosan, úgyhogy mi úgy döntöttünk, hogy a feleségem, aki óvodában dolgozik gyerekekkel, itthon marad, illetve a lányunkat is kivettük az iskolából, és csináltuk neki itthonról a tanítást, vagy legalábbis én dolgoztam, és Dóri csinálta neki a sulit itthon, úgyhogy ez mindenképpen egy nagyon jó egy hónapos időszak volt, hogy ők itthon voltatok, itt mellettem a kanapén, és mosolyog, úgyhogy mondhatom, hogy te itthon voltál, meg Emily. És furcsa nap ez a mai, ezért is rögzítem most ezt az adást, mert ma ment vissza Emily az iskolába, egy hónap után, és hogy miért? Mint mondtam, egy hónappal ezelőtt, amikor berobbant ez a járvány, és láttuk, hogy Európa gyakorlatilag minden országa, kivéve Svédországot, azonnali iskolabezárásokkal és szigorú, majdnem úgy karanténnal reagált, addig a svédek ugye egy teljesen más megoldást választottak, de én azt gondoltam, hogy ez csak ideig, óráig fog tartani, és hogyha romlanak a számok, és nő a megbetegedések aránya, és túlterhelté válik az egészségügyi ellátórendszer, akkor itt is be fogják húzni a kéziféket, és itt is be fogják zárni az iskolákat, meg az óvodákat, és azt gondoltuk akkor, hogy ez egy-két héten belül meg fog történni, és azért döntöttünk így, hogy itthon maradunk, hogy ezt az egy-két hetet kibekkeljük, aztán majd úgyis mindenki legálisan itthon lesz. Na most eltelt egy hónap, már egy hete lassan arról beszélnek itt Svédországban, hogy Stockholm régió, ami a legfertőzöttebb, az elért egy platóra, vagy egy ilyen menedzselhető szintre. Az intenzív osztályokon még mindig vannak szabad ágyak, az ideiglenesen épült katonai kórházak kapacitása még nincs kihasználva, és most így egy hónap elteltével nagyon úgy látjuk, hogy itt már nem lesz nagyon durván karantén, meg nem lesz itt semmilyen iskolabezárás. Ráadásul Dániában éppen ma nyitják újra az alsó tagozatos iskolákat, ahol 3-4 hét karantén volt. Úgyhogy úgy látjuk, hogy itt nem nagyon lesz az, amire számítottunk, ami Európa többi országában történik. Ezért logikusan megpróbáltuk félrerakni érzelmeinket, logikusan átgondolva a helyzetet, azt mondtuk magunknak, hogy oké, és még meddig maradjunk itthon, amíg Svédországban megy tovább szinte normálisan az élet? Még maradjunk itthon egy hónapig? Jó, és akkor utána mi lesz? Utána ugyanúgy vissza kell menni, nem? De. Tehát, hogy így van az, amikor az érzésed az diktálja, hogy legjobb lenne itthon a négy fal között biztonságban maradni, de a realitás meg valami egész mást kíván, és logikusan, vagy racionálisan végig gondolva, meg kénytelen vagy lehet, hogy más következtetésre jutni, mint amit az érzelmeid diktálnak. És amikor itt érzelmekről beszélek, akkor nem feltétlenül a tiszta félelemről van szó, bár nyilván a félelem is ebben benne van. És félelem mitől? Félelem attól, hogy elkapjuk? Félelem attól, hogy belehalunk? Nem biztos, hogy ez volna az elsődleges félelmem. Inkább az volt számomra ijesztő megélni, hogy van egy ilyen példanélküli helyzet, látod, hogy milyen reakció van a világban, hogy mindenki egyből social distancing, egyből minden bezár, és azt veszed észre, hogy csak az az ország, amiben te vagy, az viselkedik másképp. Persze nyugtathatod magadat, hogy jó van, mert itt nem a politikusok döntenek, hanem a szakértők, de merem remélni, vagy szeretném remélni azt, hogy más országban is, igen, hogy más országban is vannak szakértők, és hogy azok a döntések szintén szakértői input alapján születtek. Na mindegy, ezzel most már túl vagyunk, Emily ma már iskolába ment, Doris megy dolgozni vissza, és nem tudok más csinálni, mint reménykedni abban, hogy A. vagy már túl vagyunk rajta, csak nem vettük annyira észre, B. ha elkapjuk, vagy elkapjuk megint, akkor van annyira jó az immunrendszerünk, hogy ezt így kibekkeljük, C. ha mégis annyira jó, akkor meg elég jó az ellátás. Nem nagyon tudunk ezzel mit csinálni, valószínűleg ez a vírus még hónapokig, évekig velünk fog élni, és nem lehet európai embereket hónapokra bezárni a lakásba, nem lehet gyárakat becsukni, egyszerűen nem lehet azt csinálni tartósan, ami most történik. És ez egyébként tök jó átvezetés arra, hogy a személyes megélésből kicsit kitekintsek a külvilágba. több adásban is már följött ez, meg a Bezzeg a svédek blogon is írtam arról, hogy én mit gondolok a svéd járványügyi helyzetkezeléséről, hogy számomra az miért ijesztő néha, de azért azt nem mondtam, hogy az, ami Magyarországon történik, az lehet, hogy még ijesztőbb. Tehát olyan szempontból én őszinte leszek, az elején, az első héten azt gondoltam, hogy a svédek teljesen meg vannak hibbanva, és most legalább a magyarok, ha más nem, követve a többi ország mintáját, óvatosak, és bezártak mindent, és próbálják ugye lapítani a görgbét, meg lassítani a járvány terjedését, és azt gondoltam, hogy a magyarok most jól döntöttek. De aztán láttam a Facebook bejelentkezését Orbán Viktornak az első ilyen operatív törzs gyűlés után, és én már akkor éreztem, hogy ő iszonyatosan elemében van, rettentően örül ennek a helyzetnek, és most aztán, hogyha van benne bármiféle diktátori hajlam, akkor itt van az ideje annak, hogy végre ezt kiélheti. Ezt említettem is az első adásban, meg több bejegyzésemben is, hogy nagyon oda kell figyelni arra, hogy most a járvány kapcsán különböző politikusok, különböző politikai erők vagy kormányok milyen jogosultsági köröket ragadnak magukhoz, milyen hatalmat gründolnak maguknak a járványra hivatkozva. Most egyébként itt elég szomorú, a Vice-nak az egyik cikkét tegnap előtt átküldt az itt élő angol haverom, az egy felsorolás arról a 30 rezsimről, akik a koronavírust arra használják föl, hogy elnyomják az országuk állampolgárait. És ebben a 30-as listában nagyon durva országok vannak, mondjuk ilyeneket csak így randomra mondok, hogy Oroszország, Kambodzsa, Kína, Fülöp-szigetek, Uganda, Gána, Fehér Oroszország, Venezuela, stb. Persze Izrael is benne van, de találjátok ki, hogy melyik kép illusztrálja ezt a cikket. Igen, a nyugatinál a 4-es-6-os villamos, mellette két terepszínű katona géppityúval maszkban, tehát nyilván Magyarország is rajta van ezen a listán, ami azt gondolom, hogy nem túl nagy büszkeség. És miközben például Svédországban is Magyarországon is megszavazta a parlament azt, hogy rendeletekkel lehet kormányozni, vagy vezetni az országot, de itt Svédországban úgy szavazta meg a parlament, hogy egyrészt ellenzéki támogatással, másrészt nem azonnali hatállyal, hanem kb. A szavazás után, nem tudom, egy-két héten belül lép hatályba ez a extra feljogosítása a kormánynak arra, hogy plázákat zárjanak be, éttermeket zárjanak be, és iskolákat, és ilyesmi. És természetesen Svédországban ennek van egy időkerete. Most nem emlékszem, 3 hónap, vagy mennyi volt, Dori? Na, júniusig, április 18-tól. Na most ez ugye nyilván hiányzik Magyarországon, hogy meddig tart, meg láttuk, hogy az első héten milyen nagyon fontos transgender és ilyesmi jellegű intézkedéseket hoztak. Semmi köze a vírushoz, a tipikus hatalommal való visszaélés, tehát gyönyörű szép. Szóval látva ezt, hogy mi történik Magyarországon, egyrészt nagyon aggódom, látva azt, hogy milyen a csempe nélküli fal a kórházi bejelentkezésben, meg a nem működő lift, meg hogy van rajta a maszk a magyar orvoson. Nyilván való számomra, hogy ha már megbetegszik az ember, szívesebben betegszik meg Stockholmban, mint mondjuk Budapesten, vagy Magyarországon. Tehát azt mondom nektek, hogy bármennyire is kritizálom, vagy kritikus szemmel figyelem a svéd különutas megoldást, azért azt le kell szögeznem, hogy nyugodtabb vagyok, hogy én és a családom itt vagyunk most Svédországban, ahol ki lehet menni a szabadba, ahol le lehet menni a játszótérre, meg ahol valószínűleg lesz gyógyszer, hogyha kórházba kerülünk. Tehát alapvetően nem lennék most inkább Budapesten, mint Stockholmban a járvány alatt. Ez a párhuzam Svédország és Magyarország között egyébként pont jó átvezetés arra fontos felismerésre, ami szerintem lassan minden országban a vezetőknek is, meg az embereknek is kezd leesni, hogy itt nem egy dilemmával állunk szemben, amivel sokan vádolják a svédeket, hogy vagy a gazdaságra figyelünk oda, arra, hogy az emberek megélhetése biztonságban legyen, vagy az egészségükre. Ez nem egy ilyen dilemma, hanem itt egy trilemmáról van szó, tehát egy ilyen háromszöget képzeljünk el. Az egyik sarkában van az embereknek az élete, egészsége, a másik tényező az igen, az embereknek a gazdasági egzisztenciája, az egzisztenciája, a gazdasági jóléte, és a harmadik tényező az pedig a szabad polgári jogoknak, a szabadságjogoknak a fenntartása, megtartása már ahol van, de hogy ez az a trilemma, ez az a három tényező, tehát még egyszer mondom, az emberek egészsége és élete, az embereknek a megélhetése, és a szabadságjogaink fenntartása. Ez az a három tényező, amiből a döntéshozóknak kettőt kell válasszanak, mert nem lehet mind a hármat egyszerre ebben a járványban fenntartani, csak kettőt. És Svédország, aki hagyományosan nagyon nagy szabadságot ad az állampolgárainak, és talán ez itt a legnagyobb érték, ők úgy döntöttek, hogy a civil jogokat nem fogják korlátozni. Nem vezettek be semmilyen rendeletet a karanténra, hanem informálnak, tanácsolnak, kérnek, javasolnak. És az emberek gyakorlatilag szabadon mozoghatnak. Nincsenek megfigyelő szoftverek, nincsenek GPS-es karkötők, mint Hongkongban. A magyarok azt gondolom, hogy mint mindenben, talán a világon, de hogy ebben is egyedien álltunk hozzá, mert a magyarok ebből a hármasból, én azt gondolom, hogy csak egyet választottak, és az az, hogy megmenteni az emberek életét. Mert az már most látszik egy hónap után, hogy nincs meg a potenciál a magyar gazdaságban ahhoz, hogy betolja a védőhálót a százezrek, milliók alá, akik most elvesztik a megélhetésüket. Az már egyértelmű, hogy a civil jogok nagyon durván vannak korlátozva, és még elképzelhető, hogy még durvábban lesznek, viszont alacsony a halálozási szám. Most, igen, nem tudjuk, hogy később mi lesz, de most már az elején az látszik, hogy a magyarok a háromból nem kettőt, hanem egyet választottak. Úgyhogy ez szerintem egy nagyon érdekes, ezt a fajta trilemmát átgondolni. Van egy nagyon jó Future Crunch cikk, ahol ezt így jobban kifejtik, és az a konklúziója ennek az egésznek, hogy ez a trilemma viszont csak abban a világban létezik, amiben ma élünk. Ami a liberális kapitalizmusról szól, a piacgazdaságról szól, arról szól, hogy mindent a piaci érdekek diktálnak, hogy a pénz a legfontosabb, semmi más nem számít, csak az, hogy milyen növekedés van, és mit mutatnak a grafikonok. Mármint nem a halálozási, hanem a tőzsdei grafikonok. És amikor arról beszélek, hogy ez a válság egyben lehetőség is, akkor ide szeretném ezt kötni például, hogy nagyon jó lenne, hogyha most át tudnánk gondolni azt, hogy a jövőben is ilyen piaci szereplők és piaci törvények által irányított világban szeretnénk élni, ahol egy ilyen trilemma van egy ilyen válságban, vagy tudunk egy olyan új társadalmi berendezkedést, gazdasági berendezkedést behozni, ahol nem kell ezek között vagylagosan dönteni, hanem akár mind a három egyszerre is érvényesülhet. Nem tudom a választ, nálam százszor okosabb és tanultabb emberek gondolkodnak el ezen. Most például érdemes Amsterdamra figyelni, mert ők felhasználják ezt a válságot arra, hogy kísérletezzenek az úgynevezett donut modellel, vagy fánk modellel, amit most itt nem fogok kifejteni, de nézzetek utána, hogyha érdekel titeket, egy új megközelítése gazdaságpolitikailag, meg társadalmilag annak, amiben ma élünk. És nem akarom, hogy azt higgyetek, hogy kommunista lettem, vagy ilyesmi, de azért egy-két elrettentő példát muszáj vagyok felhozni, ami mutatja, hogy milyen világban élünk, hogy mire idézőjelben jó a piacgazdaság. Az egyik, az pont ebben, amit majd be fogok linkelni, ebben a Future Crunch cikkben van, hát gyakorlatilag egy tanmese, ami arról szól, hogy még 2007-ben az Amerikai Egyesült Államoknak az egészségügyi minisztériuma, amikor rovancsolt, akkor rájöttek, hogy csak 12 000 lélegeztető gépük van, ami mondjuk egy olyan járvány esetén, mint a SARS volt, nem lesz elegendő, ezért kiírtak egy közbeszerzést 40 000 új lélegeztető gépre 2007-ben. Ezt a közbeszerzést megnyerte egy kis kaliforniai cég, az a neve Newport, aki azt vállalta, hogy egységenként 3000 dollárért fog 40 000 darab lélegeztetőgépet leszállítani, legyártani és leszállítani. Ez a nagyon alacsony ár annak volt köszönhető, hogy valami teljesen új, valami nagyon innovatív megoldást találtak arra, hogy olcsón, jó minőségű lélegeztetőgépeket gyártsanak. Elkészítették a prototípusokat, leszállították, minden szuper volt, minden nagyon tetszett. 2012-ben el is indult a szerződés teljesítése. Igen ám, csak hogy egy sokkal nagyobb orvosi cég, Covidien nevű, fölvásárolta ezt a Newport céget, és amikor megvizsgálták, hogy mi van a Newportnak a portfóliójában, akkor úgy találták, hogy az ő nagyvállalati méretükhöz képest ez a nyereség, amit ezen a tenderen realizálnának, ez túl pici, ezért nem éri meg ez a sok fáradozás, sőt, ezzel a Newportos olcsó lélegeztetőgép piacra dobásával saját magukat szúrnák tökön, mert akkor az ő drágább készülékeinek nem maradna piaca. Úgyhogy mit csináltak? Mivel ők lettek az új tulajdonosok, kiugrottak ebből a szerződésből, úgyhogy ők ezt nem teljesítették. És akkor mi történt ezután? Tehát 2014-ben ez a Covid ilyen elállt a szerződéstől, és akkor a kormánynak Amerikában újra kellett indítania a tendert, aminek az lett a vége, hogy a Philips nyerte el, ami ugye nem is amerikai cég, meg tök drágán, tehát a Newportéhoz képest sokkal drágább készülékeket ajánlottak. És akkor az volt ez az új megállapodás, hogy 2020 közepére fog a Philips leszállítani 10 000 új lélegeztetőgépet. De most ugye Amerikát, amit a legjobban sújt szinte jelenleg a koronavírus járvány, és 2020 áprilisa van, ők most nagyon nincsenek beljebb azzal, hogy majd a Philips leszállítja évközepén a 10 000 lélegeztetőgépet. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó elrettentő példa arra, hogy miért nem lehet mindent a piacra bízni, hogy miért nem lehet megengedni azt, hogy életünk sok területén a piaci törvények döntsenek. De hogyha ez nem volt elég meggyőző, akkor nézd meg egy pár olyan riportot arról, amiben szövetségi kormányzók az USA-ban arról panaszkodnak, hogy a szűkös készletek miatt az Amerikai Egyesült Államok államai egymás ellen licitálnak, és nyomják föl az árakat azért, hogy megvegyenek egy doboz kesztyűt, vagy egy egységnyi, nem tudom milyen, védőfelszerelést. Tehát én azt kell, hogy mondjam, hogy ez olyan szinten embertelen, és olyan szinten szörnyű, és emberiség ellenes, hogyha más nem jön ki abból a járványból, meg abból a válságból, amiben most még szerintem befele megyünk, csak az jön ki belőle, hogy ezt a fajta a piac ural mindent hozzáállást elfelejtjük, akkor már jobban járunk, vagy már beljebb vagyunk. Nézem, hogy most már elég régóta beszélek, úgyhogy most ezt mindjárt abba is hagyom, csak még egy gondolatot szerettem volna mondani a munkahelyekkel kapcsolatban. Nem tudom, te milyen munkahelyen dolgozol, vagy egyáltalán van-e még munkahelyed. Ami nekem most így nagyon érdekes ezekben a járványnyal sújtott időkben, az az, hogy ami látszik itt Svédországban, vagy az USA-ban, hogy a dolgozóknak körülbelül az egyharmada az, akiknek van lehetősége arra, hogy itthonról dolgozzanak. A dolgozóknak a nagy része, kétharmada egyszerűen olyan munkájuk van, amit nem lehet otthonról végezni. Nem tudsz még itthonról buszt vezetni, óvodába menni, kórházba menni, közértbe dolgozni, kajaházhoz szállítást csinálni, vagy bármi, postásnak lenni, vagy ilyesmi. Ezt nem lehet még otthonról csinálni. És egészen a közelmúltig azoknak az állásoknak, amikről most beszélek, ami az állásoknak legalább a kétharmada, nem nagyon volt társadalmi presztízse. Nem az, az nem az, az volt a státusz, a társadalmi státusznak az ellentétje, hogy valaki nővér, vagy óvónő, vagy buszsofőr, vagy teherautósofőr. Nem ezekre néztünk föl. Nem ők testesítették meg a státuszt a mi társadalmunkban. És most, amikor baj van, rá kell jönnünk, hogy ők az igazi hősök, hogy nélkülük lószar sem működik a világunkban. Semmi. Nagyon szeretném azt, hogy erre emlékezzünk akkor is, hogyha vége van a járványnak, és nem csak tapsolnánk, meg nem tudom, egyszeri prémiumokat tolnánk, hanem átgondolnánk azt, hogy egy finance managernek miért kell 70 000 koronát keresni, amíg egy óvónő 20 000-et keres. Ez nem oké. Ez nem tükrözi azt az értéket, amit ezek az emberek a társadalmunkhoz hozzáadnak. És én ezt nagyon szeretném, hogyha megváltozna. Ami még érdekes ugye a munka világával kapcsolatban az az, hogy most de facto néhány állam bevezette ugyan idéglenesen az egyetemes alapjövedelmet. Érdekes most ezt látni majd, hogy ez hogyan működik, de lehet, hogy nem egy rossz irány. És a legvégső gondolatom a munkahelyekkel kapcsolatban pedig az, hogy ha megnézed ott, ahol te dolgozol, hányszor hallottad azt a múltban, hogy ó, mi egy család vagyunk, például én, ahol dolgoztam, Johnson & Johnson, Family of Companies, és akkor mi történik most a válságban? Próbálják menteni a profitot, próbálják menteni a részvényeseket, a tulajdonosokat, és azonnal nyomják ki az utcára az embereket. Most én azt kérdezem tőled, hogyha igaz az, hogy a munkahely, a munkatársaid, az neked a családod, akkor neked milyen családod van? Olyan családod van, aki akkor, amikor nehéz hónapok jönnek, akkor téged az utcára tesz, és elküld, és azt mondja, hogy old meg, és nem kapsz tőle menni, és nem alhatsz itthon? Vagy olyan családod van, aki behúzza a derékszíjat, és ami van a fridzsiben, azt az ott a lakásban, vagy a családban élők közt elosztja. Milyen családban élsz te? Ennyi volt mára bennem. Rettenetesen izgalmas és érdekes időket élünk. Oké, hogyha elbizonytalanodunk, oké, hogyha néha szorongunk, de próbáljunk meg odafigyelni magunkra, egymásra, tudjunk beszélni egymással az érzéseinkről, tudjuk akkor is meghallgatni a másikat, hogyha nekünk éppen nehéz, gondoljunk arra, hogy biztos neki sem könnyű, amikor meg mi beszélünk a saját nehézségeinkről. Mindannyian együtt vagyunk ebbe benne, ezt a nagyon szép képet szeretném itt bemutatni búcsúzásul, hogy ugyanannak a tengernek vagyunk a hullámai. Úgyhogy vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra, ennek is vége lesz egyszer. Remélem, hogy jobban jövünk ki belőle, mint ahogy belementünk. Kedves hallgató, remélem tetszett a mai adás. Ha igen, akkor kérlek, hogy iratkozz fel rá, mesélj róla egy barátodnak, oszd meg a közösségi médiában, és értékeld jó sok csillaggal az iTunes-on, hogy mások is megkapják a garantált világmegváltást. Ha nem akarsz semmiről lemaradni, akkor pedig csatlakozz a Halottnak a Coach podcast közösség zárt Facebook csoporthoz. Ha te is érzed a változás szükségét, de nem tudsz egyedül elindulni az utadon, vagy nem vagy biztos benne, merre indulj, akkor ne félj segítséget kérni. Amennyiben velem szeretnéd bizalmasan átbeszélni a problémádat, vagy az elakadásodat, akkor foglalj egy Skype konzultációt. Az első alkalom ingyenes. További részletek és kontakt a halottnakacoach.hu weboldalon. Köszönöm már a figyelmet, Bán András voltam, a mi hamarabbi viszont hallásra.
Presidency, we're sick of being jerked around. Wear that on your sleeve. Broadcast me a joyful noise into the times, Lord. Count your blessings. We're sick of being jerked around. We all fall down. Have you ever seen the televised St. Vitus subcommittee prize? Investigation dance, those dancing pants glances. Well, look behind the eyes. It's a hallowed hollow anesthetized. Save my own ass, screw these guys. Smoke and mirror lockdown. Broadcast me a joyful noise into the times, Lord. Count your blessings, the papers wouldn't lie. I sigh, not one more. It's been a bad day. It's been a bad day. It's been a bad day. Please don't take a picture. It's been a bad day. Please. We're dug in deep. The price is steep. The auctioneer is such a creep. The lights went out. The oil ran dry. We blamed it on the other guy. Sure, all men are created equal. Here's a church. Here's a steeple. Please stay tuned. We cut to sequel. Ashes, ashes, we all fall down. Broadcast me a joyful noise into the times, Lord. Count your blessings, embrace the lower fear. All this means war. It's been a bad day. It's been a bad day. It's been a bad day. Please don't take a picture. It's been a bad day. Me a joyful noise into the times, Lord. Count your blessings. We're sick of being jerked around. We all fall down. It's been a bad day. Please don't take a picture. It's been a bad day. Please. It's been a bad day. Day. Please don't take a picture. It's been a bad day. Please. It's been a bad day. Please don't take a picture.